A tőzsde olyan, mint a nyomozás. Majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli.
A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere az eMag webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital eMag Kft.
Hát a költségvetési törvényben, ha nézzük a számokat, akkor elég ambíciózus a gazdasági növekedés, az infláció, de ambíciózusak a bevételi tervei is a kormánynak. Például, ha csak egyet kiragadunk, és a műsorban korábban ezt meghökkenve észleltük mi magunk is, hogy 30%-kal több áfát szednének be. Közben viszont hát nem éppen ideális a gazdasági helyzet szerte a világon. Nem jön ki nekünk a matek. Megnézzük, hogy másnak talán. Igen, Fischer Ádám, a Niveus Consulting Group jogi partnere van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, szakmai alapon hogy néz ki ez a magyar költségvetés? Elsősorban hát ugye a makrogazdasági mutatók is elég ambíciózusak. A gazdasági növekedés illetően, meg az inflációt is most ugye 10% fölött van, és hát ugye fele ennyit várnak jövőre. Ez mennyire áll stabil lábakon? Hogy lehet ezt megszakérteni?
Hát mi elsősorban adószakmai szemmel néztük, tehát nyilván nekünk a fókusz az a bevételi lábunk, amit az előbb említettél. Az, hogy mennyire reálisak a gazdasági mutatók, mennyire reális egy ilyen gazdasági növekedés és infláció, ezt még így megtippelni sem merném. Sokkal inkább az az érdekes, hogy tegyük fel, hogy ezek rendben vannak.
Igen.
Ugye nyilván általános gazdasági ismeretek mellett azért legalábbis optimisták ezek az értékek. A fő problémánk, ami számunkra feltűnt, hogy ezek mellett az értékek mellett nem stimmelnek az adózási bevételek növekedési számai. Tehát ha el is fogadjuk, hogy jövőre csak 5,1% lesz az infláció, akkor ahhoz ez a pont az említett 30%-os áfa bevétel, ez így önmagában nem passzol össze. Az, hogy egyébként reális ez az infláció, hát ez azért a mostani adatok nem ezt mutatják, de ez tényleg nem ehhez nem.
Igen, minden esetre mi nehezen tartjuk elképzelhetőnek, hogy fél éven belül ez megfeleződne mondjuk.
Igen.
Bár magas lesz, igen, a bázis, meg ilyesmit mondanak mindig, de most nem is ez az infláció a lényeg, hanem tényleg ugye az áfa az azért fontos, mert hogy a magyar költségvetés egyik legfontosabb bevételi forrása.
Abszolút legfontosabb bevételi forrása, lényegében a költségvetésnek nagyjából a felét, talán picit is többet az áfa bevételek adják. Uh-huh. Úgyhogy abszolút ez a legfontosabb.
És ez ilyen egyharmados növekedés, hát ehhez nem is tudom mi kéne, valami brutális nagy fogyasztás növekedés, ugye?
Így van, tehát az áfa az jellegéből adódóan teljes egészében a belföldi lakossági fogyasztás terhelő adó, tehát ez azt jelenti, hogy a nominális fogyasztásnak 30%-kal nőnie kéne akkor, hogyha nem javul az áfa beszedési hatékonyság, illetve ha nem nőnek az áfa kulcsok. Uh-huh. És akkor ezt egy picit rögtön ki is fejteném. Szerintem már itt is beszéltünk arról, hogy nagyon sokat javult az áfa beszedésnek a hatékonysága az elmúlt bő 10 évben Magyarországon. Ebben még van valamennyi tartalék, de semmiképpen nem az, hogy ebből 30%-os növekedés legyen indokolt. Nagyjából az látszik, hogy minden évben önmagában az növeli az áfa bevételeket egy 2-3%-kal, hogy egyre hatékonyabban szedik be az áfát, tehát egyre kevesebb az áfa elkerülés. Ez biztos, hogy indokolhatja a 30% egy részét. A másik, ami az áfa kulcs emelését illeti, ugye itt nem csak arról beszélhetünk, hogy emelik el a 27%-os kulcsot, nagyon meglepődnék, hogyha az áfa kulcsot emelnék, de nagyon sok minden az, ami jelenleg a kedvezményes áfa kulcs alatt van, ami könnyen lehet, hogy kikerül és az általános áfa kulcs alá esik, amivel a tényleges áfa kulcs jelentősen.
Na de, vegyük akkor ezeket a lépéseket sorra. Egy áfa emelés miért nem elképzelhető? Álnaív a kérdés, tudjuk, hogy a világ szinten is kiemelkedően magas a magyar áfa, de ezen felül van-e még indok, ami az áfa emelés ellen szól?
Hát az, hogy azt mondták, hogy nem emelünk adót, tehát ez politikai ígéret is volt.
Így van, illetve azt gondolom, hogy, az egy, pont egy ilyen inflációs környezetben egy általános áfakulcsemelés az nem sokat javítana a helyzetem. És nem feltétlenül az általános áfa kulcsemelése a kérdés, hanem azt felülvizsgálni, hogy vajon minden olyan kedvezményes adókulcssal eső termék vagy szolgáltatásnál indokolta fenntartani a kedvezményes áfa kulcsot. Ebből az egyik legérdekesebb az a lakásnak az áfája, ami amúgy is egy ilyen ideiglenesen csökkentett áfa, tehát az egy ponton vissza fog emelkedni.
Na de az az áfa bevételeken belül akkora tételt jelentene? Mert mondom, a többinél viszont én azért vagyok szkeptikus az áfa emeléssel kapcsolatban, mert mondjuk egy csomó ilyen élelmiszerre van csökkentett kulcsú áfa, és ez azért van így, mert hogy olyan mértékű volt az áfa csalás ezeknél a termékeknél, és olyan nehezen megfogható, ha most ezt visszaemelik, akkor ez megint elharapózhat.
A lakásnál meg pontosan azért hozták előre a fejlesztők a fejlesztéseket, mert hogy a magasabb áfánál már nem lenne rá fizetőképes kereslet, nem lesz mit beszedni, mert nem lesznek, sokkal kevesebb új fejlesztés lesz. Tehát ott sem látjuk, hogy miből nőne a bevétel.
A 30%-ot még ezek sem indokolják. Tehát ez ugye mivel nominálisan számolnak az áfa bevételt, ő magában a 30%-nak egy részét az infláció fogja okozni, hiszen magasabb lesz az a fizetendő összeg, amiből az áfát is fizetjük, tehát maga az infláció indokolja ennek egy részét. Uh-huh. Nyilván a gazdasági növekedés meg a fogyasztás indokolja egy részét, de ugye itt térünk vissza arra, hogy 5%-os infláció mellett 30%-os áfa növekedés, ott még mindig nagyon hiányzik valami. 12%-os inflációnál már csak 18%-nyi növekedést kellene más forrásból előteremteni, hiszen önmagában nő az áfa bevétel az inflációval együtt. De nem jön ki, tehát így elsőre nem tűnik úgy, hogy kijön a matek.
Uh-huh. Tehát akkor igazából nincs akkor ötlet, hogy hogyan jött ki ez?
Hogy jött ki, ezt akartam mondani, hogy szakemberként hogy látja, hogy jön össze?
Mit akarnak változtatni, hogy megközelítsék ezt a irreálisnak tűnő számot?
Nem, abszolút nem. Nem lehet ebből semmit látni így kívülről. Tehát, hogy ez belül milyen tervezetek alapján, vagy milyen mondások, jóslatok alapján, az sajnos nem, az csak a minisztériumban tudják. Uh-huh. Vagy a kormányban.
Mennyire, megint csak szakmai szemmel kérdezem, mennyire lenne mondjuk jó ötlet, és most megint olyanhoz nyúlunk bele, amit az Ács le fog hurrogni, hogy SZIA emelés, vagy társasági adóemelés, ha már bevétel szűkébe van a kormányzat, mert hogy a költségvetésben az szerepel, hogy nem nagyon nyúlnak hozzá a társasági adóbevételekhez például.
Az SZIA emelés az egy nagyon kényes dolog, és itt most tehát hogyha most a politikai, tegyük fel, hogy egy olyan politikai környezetben vagyunk, ahol ez egyébként nem nincsen lesöpörve az asztalról. Az SZIA bevételek, illetve általában a munkát terhelő adóknak az a nehézsége, hogy az sokkal nehezebb ellenőrizni. Az is elég egyértelműen lát. Azon túl, hogy eleve az egész gazdaságpolitika átállt, vagy adózás politika átállt a fogyasztásnak az adóztatására, az egyértelműen kimutatható, hogy minél alacsonyabb a munkára rakódó adóteher, azt annál nagyobb eséllyel fizetik be. Uh-huh. Tehát ugye a jövedelmeknél, fizetéseknél nagyon magas és nagyon könnyű elkerülni az adót, szerintem ez így vagy úgy mindenki megtapasztalta, és eljön az a pont, ahol olyan idézőjelben kicsi az adóteher már a fizetésen, hogy azt inkább befizetik, mert egész egyszerűen az adminisztráció, a kockázat az kisebb, mint amennyit az adóval el lehet érni. Tehát egy jelentős SZIA emelés az lehet, hogy arra vezet, hogy nem is növelni érdemben az adóbevételeket, mert ahol megtehetik, ott ezt nem fizetnék be.
És a társasági adó? Ez meg azért, mert hogy Magyarország gyakorlatilag ezzel a társasági adókulccsal adóparadicsomnak számít külföldről nézve.
Így van, így van. Több olyan ország van, ahol meghatározott adókulcs alatt adóparadicsomnak számít egy ország, és ez a 9% ez sok helyen már az adóparadicsomi adókulcsnak minősül. Azt gondolom, hogy a társasági adónak az emelése az egy kisebb, talán ezek közül az járna még a legkisebb fájdalommal, meg az az, ami még nem teljesen lenne idegen a rendszertől. Ugye nagyon sok olyan kedvezmény van egyébként is a társasági adóban, amivel még ezt a 9%-ot sem feltétlenül kell megfizetni, akár itt a kutatásfejlesztések kapcsán, akár a TAU támogatástól egészen az egyedi kormányzati támogatásig nagyon sok lehetőség van arra, hogy a társasági adót csökkentsék, és ott például elképzelhető egy olyan jellegű emelés, ami akár a kedvezmények rendszerének egy kicsit újra gondolásával nem fogja elriasztani a befektetőket, amellett, hogy tényleg ez egy nagyon fontos szempont a befektetők számára, hiszen ők áfát úgysem fizetnek mondjuk egy termelő cégnél, mert külföldön adják el a terméket, viszont a társasági adó alacsony maradhat.
Jó, azt hiszem, hogy mindent értünk, illetve nem mindent értünk, de ez majd előbb-utóbb ki fog derülni, mert hát a szakembernek sem világos minden 100%-ig. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót.
Nagyon szívesen.
Minden jót, viszont hallásra, szervusz. Fischer Ádámmal, a Niveus Consulting Group jogi partnerével vettük végig, vagy próbáltuk végigvenni, hogy jön ki a 2023-as költségvetési matek, és hát arra jutottunk, hogy vannak homályos pontok, amik
a rendelkezésünk álló információ
sok az
alapján
ismeretlen, a sok
megfejthetetlen, és sehogy se jön ki a matek a 30%-ra, úgyhogy majd újabb információkat várunk az illetékesektől.